Ez az összefogás kényszer, ez a szó maga borzasztó konnotációt hordoz, mert az együttműködés az egy partneri viszony, egy bizalmi viszonyt feltételez.
De ez akkor jelenti-e azt, hogy nem lesz többé olyan lista, amin Gyurcsány Ferenc és Donát Anna neve együtt szerepel?
Jelenleg egyáltalán nem tartunk ott. Most ezt elég nehezen elképzelhetőnek tartom. Igen, igen.
Ez itt a címlap Donát Annával, a Momentum EP képviselőjével és EP lista vezetőjével. Én Benyó Rita vagyok. Mit csinált 2006. szeptember 18-án?
Össze is szeretettek, köszöntöm mindenkit, aki néz és hallgat minket. Nem emlékszem, hogy mit csináltam. Emlékszem 2006-ra, hiszen egyetemista voltam, és emlékszem, hogy mennyire mérges voltam, hogy a Néprajzi Múzeumban nem tudtam belépni nagyon hosszú ideig, hiszen a Kossuth tér fel volt dúlva hosszú hónapokon keresztül. Az, hogy pontosan helyileg hol voltam, azt nem tudom, csak az, hogy az is nagyon bosszantott, hogy ahhoz, hogy információhoz jussak, ahhoz a Hír TV-t kellett volna nézni, amit akkoriban elfből nem néztem. Ilyen dolgok jutnak eszembe egyből.
Mit gondolt az első pillanatban az összedi beszédről?
Én nem tudom, hogy azon kevesek vagy sokak közé, szerintem kevesek közé tartozom, aki miatt ítélkezett volna, meghallgatta az egész beszédet. És volt bennem egy felháborodás, és volt bennem, hogy na jó, de jó, hogy ezt azért így egybe így el tudtam mondani. Tehát a beszéd maga, az szerintem egy jó beszéd. De azt akkor sem értettem, hogy azok után, főleg, hogy kiszivárog, miért nem tud kiállni felelősséget vállalni. Tehát, hogyha már egyszer felelősséget vállalt a sajátjai között, akkor miért nem tud a népe között, akinek a vezetőjeként apostrofálja magát a miniszterelnök Gyurcsány Ferenc, miért nem tudja ezt elmondani. Ezt akkor sem értettem.
Ez egy igazság, vagy egy hazugság beszéd?
Igazat mond arról, hogy hazudott.
Ha ezt már 2006-ban is egyébként ilyen világosan látta, sőt, azt is világosan látta, hogy ennek kellene, hogy következménye legyen, akkor miért kell eltelnie majdnem 17 évnek, hogy ugyanide visszajusson?
Én azt gondolom, hogy a magyar politika, vagy az ellenzéki politizálás újra és újra visszatér, újra és újra meg akarja követni, hogy mi történt, és szerintem ez egy fontos felismerés, hogy nem lehet múltba történt eseményeken csak úgy átlépni azzal, hogy annyira régen volt, hogy erre már a kutya sem emlékszik, ha annak következményeit a mai napig viseljük, és nem csak mint politikai elit, hanem maga a társadalom.
Jó, de önben személyesen mivel? Tehát, hogyha 2006-ban is látta ezt, aztán a Momentum is alakulásakor látta ezt, akkor miért kellett ennyi évnek eltelnie, hogy 2023 októberében vagy szeptember végén ön megírja azt a publicisztikát a Válasz Online-on, amiben gyakorlatilag leszámol a DK-val, vagy a DK-s kapcsolattal.
Térjünk vissza, hogy ez a publicisztika sokkal többről szól, mint a Demokratikus Koalíció elnökéről, vagy magáról a Demokratikus Koalícióról. Szerintem sokkal súlyosabb mondandója van, és az a probléma, hogy amíg nem arról beszélünk, addig nem is fog megváltozni az, hogy miért nem tud az ellenzék kormányt váltani. Szerintem ez lenne az igazi téma, de visszatérve megint csak, ahogy ön is mondta, nem először hangzik el a Momentum részéről. 2017-ben is így léptünk a politikai színre, a Olimpia kampány körül. Annyi változás történt, hogy 2018-ban kialakult ez a fajta összeellenzéki pszichózis, ami megkövetelt tőlünk azt, hogy átgondoljuk. Az volt az eredeti célkitűzésünk, hogy először, tehát egyszerre kell kormányt és ellenzéket váltani. Egyértelműen kiderült, hogy ez így nem fog működni. Mi is el akartuk hinni, hogy először kell kormányt váltani, és utána kell rendezni a sorokat, hiszen ezt várják a választók is, és ez nem az a játék, a politika nem az a játék, amit én kitalálok és végigviszek, hanem a szavazóknak egyelőre még van beleszólásuk Magyarországon a szavazóknak, hogy mit, merre, meddig, azaz az ő akaratuk nélkül, ha ők nem jönnek velünk, akkor teljesen mindegy, hogy igazán van-e vagy sem. És hát mindannyian emlékszünk, hogy mi történt 2018 és 22 között, és én azért nem gondolom, hogy bármiért, hogy mondjam, tehát, hogy bármiért pártfordulásként kéne megélni azt, amit mi az elmúlt 4 évben csináltunk, hiszen én voltam az egyedüli pártelnök, aki felállt arra a színpadra, Karácsony Gergővel. És vállaltuk azt a felelősséget, amiben részfelelősök vagyunk, de vállaltuk a felelősségünket. Azaz, és utána is én elnézést kértem a választóinktól, el akartam hinni, el akartuk hinni, hogy össze kell állni, félre kell tenni minden ellentétet, nem beszélni arról, hogy mik a gyökerek, mert most kormányt váltunk, mert így kormányt lehet váltani. Tévedtem, és ezért megkövettem magamat. Tehát amit most mondok, az nem hirtelen pártfordulás, mindig is ezt mondtuk. Egyszerűen szerettük volna elhinni, hogy a sorrendiség megváltoztatható, hiszen mindig is a kormányváltás vezérelt minket.
Ugyanakkor, hogyha azt mondja, hogy a választói akarat kényszerítette ki gyakorlatilag az összefogást, akkor ez nem nagyon változott. Legalábbis, hogyha mondjuk most a legfrissebb záveceket idehozom, most több závec elemzés is volt, de az egyik az pont arról szól, hogy milyen EP-lista konstrukciót tartanának jónak az ellenzéki szavazók, és ez szerint, hát hogyha együtt indulnának egy listán, akkor azt mondja az závec elemzés, hogy egyrészt többségük lenne a Fidesszel szemben, másrészt talán a legfontosabb szám az az, hogy a Momentum szavazók 87%-a, ez szerint a felmérés szerint, azt mondja, hogy fogjanak össze, és legyenek egy listán.
Nagyon nehezen tartom magamba ilyenkor a mélyen szunyadó szociológust, amilyen lennék, hogyha nem politikára adnám a fejemet, hiszen itt azért muszáj egy-két módszertani kérdést is.
Ezért fő tenni, személyes megkérdezés.
Itt két kutatás van egymás mellett, meg kijött egy másik is.
Arról is fog majd beszélni.
Nézzük meg, hogy ki a megrendelő, és nézzük meg, hogy hogy tették fel ezt a kérdést. Irányított kérdésekre, egy párt által megrendelt kutatásba, bocsánat, hogy én annyira nem alapoznám. És mindegy, hogy milyen módszertanon mit mérnek le, ha a maga párt és a vezetése vállalja a felelősséget, hogy olyan politikai döntést hoz, amire azt gondolja, hogy jobban ismeri a szavazóit, mint az Ábes Research megbízói.
A kérdés az úgy hangzik, hogy ön szerint az ellenzéki pártok közös listán induljanak-e az EP választáson?
Ugyanezt, ha jól emlékszem, 2019-ben is lemérték, eljátszották. Ehhez képest, mint a Momentum volt, akkor a legerősebben amellett, hogy külön listán fogunk indulni, és mi okoztuk a legnagyobb meglepetést. Én azért vagyok európai parlamenti képviselő a mai nap, hiszen ha mi közös listán indulunk, az akkori Momentummal, ahogyan akkor a Závesz Research lemérte a mi támogatottságunkat, biztos abban se volt semmi irányított háttér igény, ezt sose tudjuk meg, cinizmus félretéve, én ma nem lennék európai parlamenti képviselő. Nem gondolom, hogy a választók rosszul döntöttek volna, illetve majd ezzel el fogunk számolni június 9-ig, és a választók újra véleményt mondhatnak a munkásságunkról. Én azt gondolom, hogy tisztességgel megdolgoztam azért a bizalomért, és ehhez kérem újra a választók bizalmát. Mondom, akkor sem azt mérte le a Závesz Research, hogy nekem európai parlamenti képviselőnek kéne lennem.
Hát most azt méri, csak azt méri, hogy többen is lehetnének európai parlamenti képviselők, nem egy-egy mandátumot szereznének, hanem 11-et.
Amikor a módszertani kérdésekre irányított kérdés felvetésről beszélek, akkor itt jegyezzük meg, hogy amikor egy ilyen kérdést feltesznek, akkor csak azt a legfontosabb, ebből következő kérdést nem teszik fel a választóknak, és hogyan, milyen lista sorrend ellenél elégetett. A Momentumos szavazók, biztos vagyok benne, hogy azt mondanák, hogy Donátan és Cseh Katalin legyen a lista első két helyén. Egy szocialista szavazó biztos mást mondana. Innentől kezdve az, hogy hány EP képviselője jutnak ki melyik pártnak, ez egy következtetés. Nem, ez a közös listát nem azért találták ki, hogy mondjam, közös listáról beszélni az EP választás kapcsán azért teljesen felelőtlen, én azt gondolom, mert másra nem jó, mint hogy elfedni azon pártoknak a politikai teljesítménye mögötti következtetéseket, akik maguktól önjogon nem tudnak európai parlamenti képviselőt kijuttatni, azaz nincs akkora társadalmi támogatottságuk, ami megilletné őket egy képviselőre. Nem véletlenül van 5%-os küszöb. Mi is voltunk 5% alatt. Megdolgoztunk azért, hogy utána egészen 12-13%-ig elmenjünk. Pártok támogatottsága változik, és amikor éppen kevésbé támogatott a pártunk, akár a miénk, akkor mi kutya kötelességünk megdolgozni újra a bizalomért, nem megijedni a számokért, és nem közös listáért kiáltani. Az egyedüli olyan választáson, ahol a magyar választóknak még van joga és lehetősége szívükből és a meggyőződésükből szavazni. Ez egy hatalmas érték egy olyan országban, ahol az élet minden területén lenevel a rendszer arról, hogy higgyünk a demokráciába, és tudjuk, hogy a demokrácia hogyan működik, hiszen vannak generációk, akik úgy nőnek fel, hogy már nincsen olyan politikai élményük, ami ehhez kötné őket, és tőlük akarjuk elvárni a jövőben, hogy tegyenek meg mindent, hogy helyreállítsuk a demokráciát. Ha az utolsó olyan választást is meghazudtoljuk azáltal, hogy közös listára kényszerítünk mindenkit, akinek nem ott a helye, hiszen a végén különböző frakcióban különböző véleményt fogunk képviselni. Ez szerintem egy borzasztó felelőtlenség és gyávaság bizonyos pártok részéről.
Azt mondta az elején, hogy többről szólt a publicisztika, mint hogy ön hadat üzent a DK-nak, de azért mégis a nevesített párt, akivel a hazugság kultúrájával le akar számolni, az a DK. Mi következik abból, amit ön megírt? Ugye azóta eltelt egy hónap, és újra azt vetik az ön szemére, hogy ezt megírta, majd másnap minden ugyanúgy ment tovább.
Szerintem nem ment minden ugyanúgy. Tehát tovább már csak azért sem, mert nem mindenki, hanem újságírók szoktak újra és újra ugyanazt a kérdést feltenni, illetve ellenérdekelt politikusok szokták újra és újra ugyanazt mantrázni. Én azóta is folyamatosan járom az országot, és nekem nem az a meggyőződésem, hogy ne következett volna ebből valami más.
Mi?
Nagyon-nagyon sokan jöttek az, hogy köszönik, hogy végre valaki kimondta. Nagyon-nagyon sok olyan kisebb település, hogy mindig mindenki budapesti megállapodásokról beszél, nagyon sok feszültség van településeken, pontosan abból, hogy érzik a helyi képviselők is, illetve a helyi civil szervezetek, hogy nem hiteles, nem jó jelöltekkel vágunk bele, vagy vágnak bele a közös ellenzéki együttműködésbe az önkormányzatinak, de erőből át van tolva, felülről, pártközpontokból, le van tolva a helyiek torkán, hogy hogyan viselkedj ahhoz, hogy egyáltalán beleszólsz a helyi politikába. Ez nagyon nincs így.
És ahhoz, hogy ezt kiletrakva az asztalra. És a gyakorlatban történt valami?
Történik,
mert ez idáig elmélet.
Történik valami. Onnantól kezdve, hogy ez kiletrakva az asztalra. Onnantól kezdve nagyon sok, hogy hogy ez lehet így is. Nem kell elfogadnunk tényként azt, hogy erőből lehet csak Magyarországon politizálni, hanem azok az emberek, akik tisztességesen csapatmunkába gondolkodva, helyi érdekek mentén szeretnének dolgozni, azok most elkezdtek szövetségre lépni egymással. Rengeteg ilyen példát látok, és én erre nagyon büszke vagyok. Nagyon sok esetben nem a Momentum vezeti ezeket. Nem ez a lényeg. Én őszintén annak keresem a kulcsát, hogy hogyan lesz itt 50+1, ahogy nagyon sokan akár ebben a stúdióban is arra a kérdésre keresik a választ, hogy hogyan lesz 50+1. Úgy nem, ha nem nézünk szembe azzal, hogy mi az, ami lefagyasztja az ellenzéket. És az ellenzéket azt fagyasztja le, hogyha erőből át van tolva egyfajta akarat, egy olyan politikai akarat, aminek ugyan van támogatottsága, de ugyanennyit, vagy még többet taszít, soha nem néz 50+1. Én ezen egy szemébe, vagy a Momentum nem tud változtatni, felelősséget ezért annak kell vállalnia, aki magáról is azt állítja, hogy legnagyobbként a legnagyobb felelősség illeti. A mi felelősségünk az, hogy megmutatjuk, hogy lehet ezt más, hogy a mi politikai életünk az, hogy máshogy szeretnénk, vissza szeretnénk nyerni a hitelességét az ellenzéknek, és ez csak bizalomszerzésen keresztül lehet, és van erre igény a szavazók között.
Értem, de amikor azt mondja, hogy csak a fővárossal foglalkozunk, de hát azt azért elég közelről látjuk, hogy közben folynak a tárgyalások, vagy legalábbis politikai szereplők arról számolnak be, hogy folynak a tárgyalások, akár egyébként momentumos szereplők is, és ugyanúgy megköttetnek a DK-val a megállapodások. Hogyha ön ezt megírja, és azt mondja, hogy számoljunk le ezzel az egésszel, és hitelességi kérdés, akkor nem hitelességi kérdése, hogy másnap nem ülök le ugyanahoz az asztalhoz.
Másról beszélünk. Kormányváltás, országos politika, hogy lesz itt, nem az önkormányzati lesz kormányváltás. Tehát, hogy erről a hazugság vonatról is szálljunk le, hogy önkormányzati választásnak az a tétje, hogy hogyan váltunk kormányt. Nem, hiszen látjuk, hogy minél több helyen nyer az ellenzék, annál inkább húzzák ki az önkormányzatiság alatt
a széket. Bocsánat, de a 2006-os példa, a Fidesz példája épp azt mutatja,
és
hogy fel lehet önkormányzati szinten építeni embereket.
Igen, igen. Hadd emlékeztessem akkor a nézőket, a hallgatókat is arra, hogy mi történt 2010 után, mi volt az egyik első lépésre a Fidesznek, megváltoztatta azt a törvényt, ami lehetővé tette, hogy az önkormányzatok hitelt vehessenek fel. Az volt az a modell, ahol ugyan nem ők voltak kormányon, de nyertek egy csomót az önkormányzati választáson, felvettek hitelt, és abból kezdtek el fejleszteni, hogy miközben válságban van az ország, és az állami szintről nem jutnak pénzek, ők mégis azt mutathassák, hogy a fideszes önkormányzatok fejlődnek.
De közösséget egyből is építettek.
Közösséget is építettek, és azt gondolom, hogy ezt mi is nagyon sokszor aláhúztuk, és mások is, hogy ez egy követendő példa, a közösségépítés, hát miről beszélek évek óta, vissza kell térni a kis közösségi szintre. bele kell investálni, hogy létrejönnek ezek a közösségek. Nem egyik napról a másikra, a polgári körök sem egyik napról a másikra működtek. Nagyon sok munka volt benne, de azért több műsorban is, itt a Szabad Európában is elemezték, és szerintem ez nagyon-nagyon fontos, hogy ilyenkor mellé rakjuk. És nem egy politikus szájából fogják ezt elhinni, mert mentegetőzésnek tűnik, de nem az. Azért ne hasonlítsuk össze a 2000-es évek önkormányzatiságát a mostanival, vagy a lehetőségeket, mind média elérésben, mind pályázati elérésben, tehát hogy nem volt, más szituációban voltak akkor ellenzékben a fideszes képviselők és a fideszes polgári körök, mint amennyire most egy civil szervezet, vagy ellenzéki helyi szervezetek vannak. Ez nem kifogás, abból főzünk, ami van, és nincs le, én nem ismerek lehetetlen. És kis közösséget akkor is lehet építeni, összetartó közösségeket, amikor legnagyobb ellenszél van, mert akkor a legnagyobb szükség.
De akkor ön azt mondja, hogy mivel önkormányzati választással úgysem lehet megalapozni a kormányváltást, vagy nem ezen múlik, ezért teljesen mindegy, hogy most nem tárgyalnak-e a DK-val, vagy nem tárgyalnak. Igen, tudom, a DK-val.
Nagyon, ezek összetett gondolatok, de ezért gondolom, minél többet kell erről beszélni, tehát nem azért, mert nem tudom leegyszerűsíteni, hanem azért, mert felelőtlen lenne leegyszerűsíteni. Hatalmas tétje van az önkormányzati választásnak, és egy olyan kerület, település, város sem érdemli meg, hogy a Fidesz kizsákmányoló és gyűlöletkeltő rendszer uralkodjon el rajta. Minden egyes területen a választási törvény miatt mi ragaszkodunk ahhoz, hogy a végén egy az egy jelen legyen a felelés. Ebbe felelősségünk van nekünk és az összes ellenzéki pártnak. Sajnos ezek a játékszabályok. Az, hogy hogyan jutunk el odáig, hogy ki az az egy, aki kihívja majd a Fidesz, az egy másik kérdés. Az önkormányzati választások legnagyobb tétje az, hogy helyben milyen képviseletet kapnak az emberek. Ez nem hárítás, hanem ez egy legfontosabb felelősség. Ugyanis a legkézzelfoghatóbb változást ma Magyarországon önkormányzati szinten tudunk mutatni a választók felé. A hétköznap életre a leginkább önkormányzati szinten lehet hatni, és ezért elképesztően fontos. Ezért van nagy felelőssége az ellenzéki politikusoknak, akik önkormányzati szinten politizálnak, abban, hogy amikor összeáll a csapat, akkor onnantól kezdve az országos politikát félretéve, egymás felé bizalommal és csapatszellemiségben úgy dolgozzanak, hogy ez a helyi érdekeket kiszolgálja, mert erre vállalkoztak. És persze mindig a problémás helyekről beszélünk. De azért vannak erre nagyon-nagyon szép példák. A legtöbbször szoktunk említeni, de tényleg mindenkinek tanácsom, menjen el és nézze meg, hogy Szombathelyen hogy megy a városvezetés. Nem gondolom, hogy bármilyen szempontból ellentmondanánk a cikkembe leírtak azzal, hogy azt mondom, hogy Szombathelyen a DK-s alpolgármestert a jövőben is támogatni fogjuk, mert személyében egy olyan tisztességes embert ismertem meg, ahol nem érdekel engem a logó. Ezt is elmondtam, önkormányzati szinten az embert, az ember minőséget, az egyenes gerincet, a tisztességet, az átláthatóságot, az elkötelezettséget nézzük, és minden olyan esetben, ahol utólag kiderül, hogy nem igazolódott be, amit mi gondoltunk, ott asztalt is borítunk. Ahogy eddig is. Jó. Hiszen muszáj, mert csak akkor tudjuk visszanyerni az ellenzék hitelességét, hogyha ezt meglépjük, és félrenézünk csak azért, mert itt nektek együtt kell működnötök. Ez az összefogás kényszer, ez a szó maga borzasztó konnotációt hordoz már. Az együttműködés, az egy partneri viszony, egy bizalmi viszonyt feltételez.
De ez akkor jelenti-e azt, hogy nem lesz többé olyan lista, amin Gyurcsány Ferenc és Donát Anna neve együtt szerepel?
Jelenleg egyáltalán nem tartunk ott. Most ezt elég nehezen elképzelhetőnek tartom. Igen, igen. És a múltkor is nagyon-nagyon nehezemre esett arra, hogy egy ilyen lista felálljon.
Tehát, hogy miért higgye el a választó, hogy most nem lesz majd előtte egy olyan választói akarat?
2022-ben rengeteg olyan választó volt. Saját maguk is azt mondták, hogy orrbefogva kormányt váltunk.
Meg rengeteg
miért
olyan
vitatjuk
volt, aki
el, hogy rengeteg olyan politikus volt, aki orrbefogva ráment arra a listára. Én nem szeretnék többet orrbefogni, de ezt sose rejtettem véghalni.
Rengeteg olyan választó is volt, aki mondjuk az előválasztáson azért szavazott, és nagyon sokan Márki-Zay Péter sikerének ezt tartották, mert hogy sok olyan ellenzéki választó volt, aki ellenzék váltást akart. Igen. Tehát akár azt is meg, tehát hogy ez egy választás kérdése volt, hogy az ellenzék, vagy az ellenzéki pártok mit lovagolnak meg, mi mögé állnak be. Amögé, hogy egy lista gyurcsányostul, vagy amögé, hogy végrehajtják az ellenzék váltást.
Szerintem abból is nagyon sokat kell tanulnunk, hogy mi történt az előválasztás éjszakája és a választás éjszakája közötti időszakban. azok a szavazók, akiket azzal az ígérettel Márki-Zay Péter meg tudott szólítani, hogy itt ő ellenzéket fog váltani, azok a végén nem mentek el. Nem csak a jobbikos szavazók hiányoztak, hanem pont azok a szavazók, akik úgy érezték az alatt a fél éves folyamatban, hogy az ígéret már most nem teljesült be. És ez azt is mutatja, hogy nem elég ígérni, ha maga a vezető, aki ezt ígéri, nem képes kordába tartani a szövetségeseit, és nem képes végeredményben vezetni azt az együttműködést. Nem mondom, hogy könnyű dolga volt. Minden ellene játszott pontosan azoknak a szereplők részéről, akit neki kordába kellett volna tartania. Ettől függetlenül ebből tanulni kell, hogy nem elég megnyerni egy előválasztást, ha utána az embernek nincs terve arra, hogy hogyan fog ellenzéket váltani. Jelenleg fényévekre vagyunk attól, hogy technikai kérdésekről vitázunk, hogy hogyan fog kinézni.
A cikke után ez nem technikai kérdés, de, hogy lesz egy Gyurcsány Ferenccel egy listára, ez elvi kérdés innentől.
Ez a kettő együtt, igen, igen. De az, hogy a lista kérdés, az a választási rendszer amúgy elég sok mindent megenged, amit még nem próbáltunk ki, csak ez zárójeles, de erről én nem akarok gondolkodni addig, amíg egyszerűen önmagában az esélye annak, hogy kormányt tudunk váltani, ennyire távol van. De én hiszek abba, hogy 26 nincs túl közel ahhoz, hogy ezt ne tudnánk megoldani, de ehhez az kell, hogy nagyon-nagyon őszintén kirakjuk az asztalra végre, ami van. Ne háttérbe, mikrofon kikapcsolás után beszélgessünk arról, amiről mindenki egyetért. Mert tényleg a legnagyobb tanulság az elmúlt egy hónapnak, hogy ezerszer megkérdezték, hogy miért most, miért így, mi lesz ezután, senki nem feszegeti a leírtak tartalmát, hogy az téves lenne, hogy abba bármi hazugságot vagy ferdítést leírtam volna. A tartalmával senki nem vitatkozik, ami nekem visszaigazolja azt, hogy igazunk van, és ebből rengeteg minden következik. Mostantól kezdve a mi felelősségünk az, hogy ebből mi következik, azt nem tárgyalóasztaloknál beszéljük meg, hanem a választókkal.
De az önkormányzat... most például ez erre... itt egy platform, hogy elmondja a választóknak, hogy ezután mi történik, és szerintem az újságírók erre kíváncsiak újra és újra az elmúlt egy hónap alatt, hogy mindebből milyen tényleges gyakorlati politikai cselekvés következik.
A gyakorlati politikai cselekvés most jelenleg az, hogy szövetségre kell lépni olyanokkal, akik egyetértenek a cikk tartalmával. Ezek lehetnek pártok, lehetnek civil szervezetek, lehetnek egyéni képviselők. Én azt veszem észre, hogy nagyon sok a nyitottság. Nem egy hónap alatt, nem hirtelen. Ja, most, hogy megírtad, itt vagyok, beállok a sorba. Ez egy politikai munka, szövetséget építeni. Politikai munka embereket meggyőzni arról, hogy ez a politikai ajánlat, ami egyrésztről szól arról, hogy az igazság kultúrájában, tehát még felelősséget vállaló, kritikát vállaló, az igazságot vállaló, és nem amit mások hallani akarnak, politikát akarunk képviselni. Emellett ugyanúgy a tartalmi kérdéseket meg tudom győzni a választókat. Szerintem ez az, amiről nagyon-nagyon keveset beszélünk, hogy a politizálás nem arról szól, hogy meg tudunk állapodni, hogy ki, kivel, mikor, hol, hogy működik együtt. Ezek a technikai kérdések. Ez is a része, de hát ez senkit nem érdekel. Ezzel nem lesz szavazókat megnyerni.
A párttársait meg tudja győzni arról, hogy ez az egyetlen helyes út.
A pártársaimat kellett a legkevésbé győzködni erről. Ez a Momentum identitásából fakad ez az írás. Itt, mondom, nem történt semmilyen 180 fokos fordulat, maximum leporoltunk valamit, amit eddig így kérve volt, hogy ne rakj ki az asztalra. Ez következik az identitásunkból, úgyhogy ezzel nincsen.
Ruf Bálintot majd többször fogom idézni, mert sokat beszélgettünk vele itt az elemző műsorban, a stúdióban a Momentumról is, meg úgy általában az ellenzéknek mit kéne tenni. Ugye ő pár héttel ezelőtt erről az írásról azt mondta, hogy ez egy politikai pánikroham. De nem csak ő mondta ezt nekem, hanem háttérben Momentumos politikusok is mondták, hogy igazából van egy ijegység attól, hogy látják a közvéleménykutatásokat, látják a kétfarkú kutyapárt eredményeit, érezni egy többfejűségből adódó vezetetlenséget, amiből vannak pánikreakciók, vagy legalábbis nem egy irányba a húzás. Hol ide kapjuk a kormányt, hol oda kapjuk a kormányt.
Úgy tűnik, hogy én most pánikolok. Én ennél nyugodtabb. Hát nagyon rég nem voltam. Végre újra visszatértünk ahhoz a gyökérhez, ami Tehát, hogy nem, ezek nem kell, nekem erre nem kellenek kompanelek, nem kell stáb, nem kell semmi, végre meggyőződésből bármilyen mikrofon dugnak az orrom alá beszélhetek.
Én de a bocsánat, ez azt az elnöke, is jelenti, hogy az elmúlt években akkor volt, amikor nem így tett.
Én akkor voltam a Momentum elnöke, amikor egy összefogás kényszerpályáján már ott voltunk, minden le volt gyakorlatilag tárgyalva, ahol minden egyes pillanatban ki kellett centízni azt, hogy mi az, amivel nem bántod meg egyik vagy másik résztvevőjét ennek a szövetségnek, hiszen mindenkinek a szavazóira szükség van, és amikor azzal azt mondtam, hogy kidobtunk 2 hónapot, több eszembe fogalmazva, nem hárítva a felelősséget, hát hatalmas nagy sértődöttség volt, hogy én ilyet hogy mondhatok. Valahogy az választók visszaigazolták, hogy igazam van. És én akkor is azt vállaltam, hogy miért féltek kira mondani az igazságot? Miért féltek kirakni azt, amit lát rajt mindenki? Nagyon-nagyon nehéz időszak volt az, amikor úgy kellett bennem, amikor érzed, hogy nem működik jól, és mégis, ha te ezt kirakod az asztalra, akkor úgy fognak bejteni, hogy áruló vagy, ahelyett, hogy úgy kezelnék, hogy ebből tanulnunk kéne. Én nem szeretem, amikor egy asztal körül kell ezt állandóan megbeszélni, jobban szeretem azt, amikor behívjuk ezekbe a döntésbe a választókat, hiszen végsősorban az ő életükről van szó. És ez történik most. Tehát, hogy nem, nincs semmi csoda, nincs semmi pánik, nincs. Itt egyszerűen a valóság és az igazságnak a kirakása az asztalra, ennyi. És innentől kezdve beszéljünk a lényegről. Tegnap voltam Szolnokon, megint csak egy feszültségekkel teli helyzet, és a szolnokiak nem most érzékelik, hogy mennyire nehéz, és mennyire káros az, amikor a hazugság kultúrája és a kollaboráció felüti a fejét, csak azért, mert összefogáskényszer, hanem gyakorlatilag 2020 elejét óta. És mégis egy nagyon jó fórumon vettem részt, ahol őszintén beszélhettünk arról, azt kérdezték tőlem, hogy mit tehetnek ők, választók, annak érdekében, hogy ne legyen ekkora gyűlöletkelt, és mit tehetnek ők azért, hogy ha egyszer kormányt váltunk, akkor azok a sebek ne legyenek olyan mélyek, mint azok a sebek, amiket a Fidesz okozott nekik. Ezek valódi kérdések, mert hogy ez ellen tehet a választó, és én sokkal szívesebben beszélek arról, hogy kezdjük el ezt a munkát a saját közegünkbe, hogy változtassunk a magunk viselkedésén. Én nagyon nem értek azzal egyet, hogy lemásolva a propagandát, azt kifordítva, azt hűrítjük, hogy mindenki, aki Fidesz szavazó, az agymosott, az hülye, azzal ne álljunk szóba. Nem, én ennek az ellenkezőjét hirdetem. Akarjuk megismerni a szomszédot, akarjuk megismerni a munkatársakat, beszélgessünk, menjünk nem egyetérteni. Nem kell szeretni a másikat, elfogadni kell a másikat. Ezekről beszélgetünk, és arról, hogy a hétköznapokban milyen olyan politikai változás kéne, ami számukra jobb lenne. Igenis aggasztja az embereket a klímaváltozás, igenis aggasztja az embereket az, hogy a gazdasági modell kizsákmányolja őket, igenis aggasztja az embereket az, hogy pontosan látják, hogy hazugság, hogy gazdasági csoda, hogy már 10% alatt van az infláció, mert mindig 3-szor annyiba kerül itthon minden, mint akár Ausztriába. Ezekről beszélgetünk ezeken a fórumokon, ezek az igazán valós kérdések, és nem az, hogy ki kivel merre meddig, és minden egyes településen, a cikk megjelenés óta, ahol jártam, mindenki egyetért abba, hogy tisztességes, helyi embereket szeretnének döntéshozói székbe. Olyat, akiről tudja, hogy a másik párt küldöttjével szemben partnerként fog fellépni. Mert egy dologból van tényleg eleje az embereknek, amikor azt látják, önkormányzati szinten, nem országos szinten, hozzájuk legközelebb, viszont mindenki ismer mindenkit, hogy ezek az emberek nem bíznak egymásba, egymás ellen játszanak a helyi lakosok bőrére. Ennél nagyobb felőtlenség és bűn, politikai bűn nincsen. Úgyhogy bocsánat, én ehhez nem szeretnék továbbiakban asszisztálni, hogy a nagy összefogás jegyébe bármit mérjen rá a Závec Research, biztos vagyok benne, hogy azok, akik erre a kérdésre úgy válaszoltak, amit jól meg tud spinnelni bizonyos párt, azok nem azt értik ez alatt, hogy cserébe akkor lopjatok, csajatok az összefogás jegyébe, és utáljátok egymást, hanem ők érdemi összefogást kérnének, de a kérdések erre már tartalmilag nem tudnak belemenni. Nézzük meg, ha előjött belőlem a szociológus, ugyanezt a kérdést nézzük meg egy fókuszcsoport, több fókuszcsoportos beszélgetésben. Ott már kijönnének ezek az apróságok. És fontos, hogy tudjuk azt, hogy milyen együttműködés várnak el a választók. Önmagában ez a kérdés és ez a szám politikailag értelmezhetetlen.
Még egy kis múltelemzés, csak azért, hogy hát ha rájövünk, hogy mondjuk mit kéne másként csinálni. 19-ben, amikor nagy sikert értek el az EP választáson, akkor utána volt egy olyan lélektani pillanat, amikor tényleg szárnyalt a támogatottsága is a Momentumnak. Eltelt ott pár hónap az önkormányzati választásig, és abban a pár hónapban nem az történt, amit egyébként akár most is felvázol, hogy a Momentum beleállt abba, hogy mi vagyunk az új ellenzéki erő, hogy aki egy Gyurcsány nélküli ellenzéket akar, az álljon be mögénk, hanem ahogy Márki-Zay Péter abban a pár hónapban, úgy önök is ebben a pár hónapban leültek ugyanahoz a tárgyalóasztalhoz, pár önkormányzati helyért, egy nem túl széles alpolgármesteri, főpolgármester helyettesi portfólióért megállapodni.
Nem.
És miért nem most, fog ez megismétlődni?
Nem, ezt most szeretném tényleg, ne írjuk hát a múltat, és ez nem csak hit kérdése, de szeretném tényleg visszautasítani, nem pár önkormányzati helyért. Én nem hiszem, hogy elnézést kéne kérnünk azért, hogy megharcoltunk Soproni Tamás polgármesteri székéért. A Bezzek kerület, kérdezem, bárkit a hetedik kerületben él, mindig ez a miért nem lakunk a hatodikban, és én kívánom pártlogótól függetlenül minden településnek, hogy olyan őszinte és hiteles embere legyen, mint Soproni Tamás. Pontosan nem az EP választásról szólt az összefogás kényszer, hanem az önkormányzati, az EP választáson nem kötöttek minket, pont azért, erről már beszéltünk. Tehát, hogy az, hogy mi történt az EP választás és az önkormányzati között, hát ebből a szempontból ez pont az az időszak, amiről beszélek, hogy ott kellett összefogni, és annak nem lett volna ez a siker, bocsánat, az ellenzéki közös siker volt 19-ben. Nem Momentum elment pár székért, hanem részt vett az együttműködésben, ami olyan sikert ért el Budapesttől a megyejogú városokig nagyon sok helyen, amiből nőtte ki magát, hogy legyen előválasztás, és induljon el közösen az ellenzék 22-be. Ez volt az a választói akarat és politikai út.
Ez újra is
nem,
újra
hiszen,
így lesz.
Nem, bocsánat, azért nem, mert 22 a végén nagyobb pofon volt, mint az bárki valahol gondolta volna. 22-t nem a Fidesz nyerte meg, mi veszítettük el. És amíg ebben nem hajlandó a többi ellenzéki párt őszintén szembenézni ezzel, addig tényleg nem lesz változás. Lehet szeretni, vagy nem szeretni, amit mondok. Lehet velem egyetérteni, vagy nem egyetérteni. Tehát még ez egy közös felelősségünk, minden változást akaró, gondolkodó magyar állampolgár közös felelőssége, politikai hovatartozástól függetlenül, hogy szembenézzünk azzal, hogy ezt a választást mi vesztettük el. Leginkább azért, mert nem tudtuk a szavazórnákig elvinni azokat, akik amúgy változást akarnak. És én azt állítom, hogy ugyanazzal a politikával, amit 18 és 22 között az ellenzék közösen csinált, nem fogjuk tudni 26-ban sem elvinni ezeket az embereket a szavazón. Erről szól az a cikk is, és erről szól az én politikai ajánlatom, hogy mi szeretnénk ezt máshogy csinálni. Mert végeredményben kormányt kell váltani ahhoz, hogy az igazi változások bekövetkezhessenek. Én nagyon szeretném, ha mindenki szembenézne ezzel a felelősséggel, és ezért 26-ra készek leszünk. Jelenleg azért vagyunk fényévekre, mert még mindig arról vitatkozunk, illetve pont arról nem, hogy amit mondok, tartalmilag igaz-e, de hogy nem azzal foglalkoz, a többi párt nem ezzel foglalkozik. Én egyedül ennyit kérek, hogy engedtessék meg a Momentumnak végre, hogy azzal foglalkozzon, ami szerintünk, meggyőződésünk szerint, a szívünk szerint hozzájárul a kormányváltáshoz. Tehát mi nem az ellenzéket szétverni akarjuk, egyáltalán nem, megújítani szeretnénk, mert egyértelműen igénye van a választóknak. A mi hazánk erősödése ennek egy egyértelmű jele. Már megint önámít és önbecsap az a ellenzéki politikus, aki azt hiszi, hogy a mi hazánk választói mind náci. Nekik velünk nincsen dolgunk. Dehogy is. Rengetegen jönnek oda hozzám. Az elején zavarba is jöttem, mert nem is tudom, melyik vidéki fórumon volt, ahol oda jött hozzám egy úr, de többen jöttek azóta hozzám, hogy nagyon-nagyon szimpatizálok önökkel. Még nem nagyon döntöttem el, hogy Momentum vagy mi hazánk, de lehet, hogy a mi hazánk. És így az ütő állt meg bennem, hogy hogy lehet ezt a két pártot az embetűt leszámítva egy napon említeni. És akkor jött a válasz az úrtól, hogy ez az a két párt, amiben látom még a lendületet, de hát lehet, hogy inkább a mi hazám, ezek nem fogtak össze a Gyurcsánnyal. És erre nem azt mondom, hogy tehát nem ez iratta meg a cikket, hanem ezen gondolkodjunk el, nem ez az úr van egyedül, aki azért szavaz a mi hazánkra, vagy azért mondja egy közvéleménykutatás, hogy mi hazánk szavazó lenne, mert szélsőséges nézeteket val. Egyáltalán nem. Nincs annál nagyobb kritikája az ellenzéknek, mint amikor egy kutatásba kijön, hogy a Mi Hazánk tud egyedül erősödni.
Ön milyen szerepet szán saját magának ebben az egészben, a 26-ig vezető útban?
Jelenleg szerintem egészen egyértelműek az én ambícióim és az én szerepem. Jelenleg is európai parlamenti képviselő vagyok, és továbbiakban is európai parlamenti képviselő szeretnék lenni. Miközben, és ezt is nagyon sokszor elmondtam, lehet ezzel is egyetérteni, meg nem. Én őszintén meggyőződésből hiszem, hogy jelenleg két szintje igazán fontos a magyar politikának, ahol igazi változást lehet elérni. Az egyik az önkormányzati, a másik az európai parlamenti. És ezen sokan felhúzzák a szemöldöket, hiszen az Európai Uniós tagságunk túlnyomó részében az EP képviselőkből nem láttak semmit az emberek. Én azt hiszem, hogy az elmúlt 4,5 évben sikerült ezt a tendenciát, mondjuk egy ellenpéldát mutatnunk Cseh Katalinnal. Nem eltűnik az ember Brüsszelbe. Nagyon-nagyon, persze vannak kihívások a folyamatos utazgatások miatt, de nagyon sok olyan eszköz van, amit mi fel tudunk használni annak érdekében, hogy itthon változás legyen. Hiszen kiüresítették az ellenzéki politikát, nincs tér, nincsen platform, nem hallgatják meg. Leszoktatják az ellenzéki képviselőket arról, hogy saját véleményt fogalmazzanak meg. Érzem a frusztrációt a kollégákon, akár a párton belül, akár párton kívül, hogy nem ugyanaz, mint amikor én kívülállok az Európai Parlament Strasbourgi plenáris termében, és elmondom az amúgy 1-2 percet, mert ott többet nem kap az ember, nem úgy, mint a magyar parlament, mert 15 percig lyukat beszél az üres terem hasába az ember. 1-2 percben is, de odafigyelnek, súlya van, következménye van annak, hogy én ott mit mondok. Ha beadok egy módosítót, és elvégzem azt a politikai munkát, hogy meggyőzzem a parlamenti képviselőket a frakciókba, hogy átmenjen, abból törvényszöveg lesz. Tudok lenni arra, hogy mi történik.
Mondaná pár konkrétumot, amire azt mondja, hogyha ön nem lett volna kint Brüsszelben, akkor ez nem valósult volna meg.
Hát a legutolsó ilyen, amire én nagyon-nagyon büszke vagyok, az az európai média szabályozás, vagy nem tudom, magyar, bocsánat, hogy nem tudom a pontos fordítását, de valahogy így hivatkozik rá a média. Már szakbizottsági szinten tőlem jött az a módosító, amit utána újra benyújtottunk, sőt, szigorítottva nyújtottam be a plenáris elé, ami az állami hirdetések szabályozásáról szól alapvetően, hogy ne legyen, hogy egy média orgánum éves bevételének a 15%-át meghadon ne fogadhasson el állami bevételeket, és azt gondolom, hogy igen, tehát ez kifejezetten a propaganda állami zsebből történő felhasználásán ellen szól. És persze lehet erre azt mondani, hogy Magyarországon mindent is meg tudnak majd változtatni, de ez már is több a propagandán küzdelemben, mintha csak itthon ülünk és azt mondjuk, hogy hát ezt is megvették, hát ott is a hazugság folyik. A törvénynek a szövegében jelenleg, a törvénytervezet szövegében ez még benne van, és a parlament egyik fő prioritása, hogy benne is maradjon. Szerintem ez igazán fontos, és úgy számomra a szívemnek nagyon fontos a roma stratégia megalkotásánál is nagyon sok része az én szövegszerű javaslatom. Amiért, és hadd mondjam el, amiért aztán végképp nagyon büszke vagyok, én parlamenti főtárgyalója voltam annak a törvénynek, mert ez most már még a végszavazásra vár, de megállapodtunk a tanáccsal, ami a politikai hirdetések, online politikai hirdetések átláthatóságáról szól. Lehet, hogy itthon nem beszélnek még róla, de fognak, hiszen a 21. században az adat a legfontosabb érték az embernek. Számomra egy szívügy, egy elköteleződés, hogy mindent megtegyek európai szinten, olyan szabályozásokba vegyek részt, ami az emberek online manipulációja ellen lép fel. Konkrétan Cambridge Analytica megismétlése ellen. Épp úgy részt vettem a digitális szolgáltatások törvényének a kialakításában, amiből következik ennek, ez egy további, vagy egy részlet szabályozása a politikai hirdetésekre vonatkozóan. Ne történjen meg, hogy a demokratikus döntéseket az befolyásolja, hogy kinek van több pénze. Ne lehessen politikai hirdetést személyes adatokra targetálni. Legyenek meg a határai, ne lehessen, de 18 éven aluliakra ne lehessen egyáltalán például targetálni. Ez egy nagyon fontos, ami bekerült a törvénybe. És ezért én 9 hónapon át tárgyaltam. Először a parlamenten belül kellett többséget szereznem, hiszen ezt a törvénytervezetet ketten vittük, és utána a tanácsi asztalnál ennek érvényt szerezni. Úgy, hogy közbeszületett egy kisfiam. 2 hónapos volt a fiam, amikor az első tanácsi tárgyalásra kimentem. Ezzel töltöttem a fiam első évét, hogy egy olyan törvényalkotásba főtárgyalóként, tehát nem csak módosítókat, hanem nekem kellett meggyőznöm a tanácsot arról, hogy a parlament álláspontjának a nagy része benne legyen ebben az adatvédelmi szempontból. Beszéljünk, és erre nagyon büszke vagyok.
Beszéljünk akkor egy kicsit most itt az ellenzéki párt finanszírozásról, mert bár távolinak tűnhet, de azért összefügg ezekkel a kérdésekkel. Már csak azért is, mert például a datadat az, ami felmerül újra és újra az egész ellenzéki kampány és finanszírozás mögött, ami ugyanígy adatokra építő kampányokat is hoz létre, illetve ugye van itt egy kulcskérdés, hogy azért nem csak a kormány média tálalásában, hanem ténylegesen nem látni még mindig tisztán, hogy itt egész pontosan kik adtak pénzt, kinek adtak pénzt, és azzal a pénzzel mi történt.
Nem tudom, mi a kérdés ezzel kapcsolatban, hiszen az ügy, amire most rákérdez, arra Karácsony Gergő vagy Márki-Zay Péter tudna beszámolni, hiszen Momentum nem volt ennek a közelében, tehát nem nagyon tudom, hogy mire vonatkozik a kérdés, én is nagyon várom a részlet információkat. Én elhiszem Karácsony Gergőnek, hogy nem történt törvénysértés. És én azt gondolom, hogy ez a legfontosabb, hogy minden a törvényi elírások mentén történjen. A Momentum elszámolása teljesen transzparens, elérhető, és azt gondolom, hogy minden párt esetében neki így kell történnie.
Jó, de hogyha az ellenzéki összkampány, mert most egy dolog az Karácsony Gergely előválasztási kampánya, és egy másik dolog ugye a Márki-Zay Péter által emlegetett 3-4 milliárd, ami elvileg az összellenzéki kampányra érkező pénz. Önök erről nem tudtak?
Minden támogatás, én arra emlékszem, minden támogatás ki volt mondva, hogy ez az megy a közösbe. Tehát mi, mint pártok beleadtunk abba a közösbe. Például, és ez akkor se volt titok, a Momentum az erején felül adott bele a közösbe. Volt olyan párt, például az LMP, aki azt mondta, hogy addig nem hajlandó egy filléről se tárgyalni, még nincs meg a frakciónyi helye. Tehát minden párt máshogy viszonyult ahhoz, hogy mi a közös felelősség egy kampány költségvetéséből, illetve az állami támogatásokból közösen kampány, hiszen közös kampány volt. Az, hogy Márki-Zay Péter honnan és hogyan gyűjtötte be az adományokat, a nagy adományozók egyértelműen hozzámentek. És azt gondolom, hogy erről neki kell elszámolnia, és törvényi kötelessége is ezzel kapcsolatban elszámolni.
Ön szerint mi kellene ahhoz, hogy, mert ez láthatóan most is kampánytéma, és egészen biztos vagyok benne, hogy a Fidesz nem is fogja elengedni ezt a választás napjáig, mi kellene ahhoz az összellenzéki oldalon, hogy ezt tisztázni tudják, hogy olyan pártokra, mint a Momentum, ahogy ön mondja, akinek elvileg nem volt ehhez semmi köze, ne kelljen magyarázkodnia.
Én azt gondolom, hogy alapvetően itt azért szembe kell nézni azzal a nagyon keserű reálpolitikai valósággal, hogy milyen szituációban kampányol az ellenzék valaha is. Szembe kell nézni azt, hogy közpénz milliárdok hova folynak el, hogyan épül fel a Fidesz kampánya közpénzből, és külföldi finanszírozásból épp úgy. Nagyon súlyos milliárd többletből. Az biztos, hogy ellenzéki kampányban, se a múltban, és biztos, hogy a jövőben sem, tehát nem közpénzről szól. Tehát nem egyszerűen az állampolgároktól és egyik zsebiből kivéve költünk politikára. Amit állampolgároktól jön, azok az adományok, amiket épp úgy fel kell tüntetni a közlönybe, hogyha meghalad egy bizonyos összeget. Tehát ennek megvan a törvényi szabályozás, és ezt nagyon felületlenül tartom, hogy a kormány legújabb kampány témája mentén a gyanút is, különböző nem létező dolgokba gyanút ültetni a választók fülébe, mint hogyha tényleg mindenki lopna, csalna, hazudna, és nem lennének amúgy törvényi előírások. Arról lehet vitatkozni, hogy ezek most jó vagy rossz előírások. Én a Momentumnak a költségvetéséről tudok számot adni, amiről egyértelműen tudom, hogy átlátható, elszámoltunk vele, az állami szemevőszék sem talált kivetni valót benne a legutóbbi vizsgálatában, tehát hogy, ami pedig ritkaság, tehát hogy ők szoktak, mindenkivel szoktak kötözködni. Tehát én azt gondolom, hogy alapvetően ezzel kéne szembenézni, hogy ekkora aranytalanságban mi a megoldás? Én sokkal inkább hiszek abba, hogy a hitből és elköteleződésből való politikai munka, tehát amikor az aktivisták jönnek és csinálnak, sokkal többet ér, mint amikor pénzből veszi meg az ember ugyanezt. Nem csak az aktivista munkát, hanem a hirdetéseket. látványosan a közösségi médiába, nem tud az ember elég pénzt beleönteni, mert annak a sokaságát öntik bele a másik oldalról, és az algoritmusok nem úgy működnek. Ezért is kezdtem el foglalkozni a politikai hirdetések átláthatóságával, mert nem normális az, hogy a demokratikus döntéseket alapvetően pénzzel vegyen meg az ember. És nem meggyőződésre, meg kell védeni a felhasználókat, az állampolgárokat ettől. Én nagyon örülnék neki, és tudom, hogy erről sok ellenzéki képviselőnek is veszek más a véleménye, én örülnék neki, ha vissza tudnánk térni a gyökerekhez, és a verseny az konkrétan két lábon a valóságba dőlne el, és nem pedig hirdetések és pénzáramlatokon keresztül. Ha a politika kiüresedik, hogy az nyer, akinek több pénze van, és hát azért látjuk a tendenciát az egész világban, annak súlyos és beláthatatlan következményei lesznek.
Egy picit térjünk még vissza az ön személyes ambícióira, azon túl, hogy EP lista vezető, mert közben meg az látszik, hogy egyrészt a 22-es választások éjszakáján, amikor ön fölment Márki-Zay Péter mellé a színpadra, egyből azután igazából az ellenzéki közbeszéd önről már, mint egy ilyen új reménységről kezdett beszélni. Aztán a fideszes média is, vagy a Megafon is, meg a kormánymédia is úgy kezdett önről beszélni, mint Soros Györgyék, a nyugati világ, erről Amerika kiszemelt...
Tehát itt több propagandát kéne nézni.
Így van. Szóval, hogy ön volt abban a kiszemelt libling, úgymond, akit majd föl fognak építeni amerikai pénzen az új miniszterelnök jelöltnek. De az is igaz, hogy mondjuk az elmúlt másfél évben ön az, aki mondjuk írt több elméleti, az ellenzék egészéről, működéséről gondolkodó publicisztikákat. Ön az, aki úgy lép föl a pártján belül is, mint aki a vezető, miközben papíron nem ön a vezető. És ezt újra és újra megkapja ezt a kérdést, és meg is fogja kapni addig ezt a kérdést, ebben biztos vagyok, amíg ezek a viszonyok nem tisztázottak.
De szerintem tisztázottak a viszonyok. Én nem látok ebben ellentmond. Érteni vélem, hogy miért, azért, mert Magyarországon erre még nem nagyon láttunk példát. Én azt várom el mindenkitől, hogy akinek vannak gondolatai, csak azért, mert abba vagyunk sűrítve, vagy abba vagyunk kényszerítve, hogy technikai dolgokról beszélünk, ha egy politikusnak van gondolata, és gondol, mint a világról, azt vesse papírra. Lehet, hogy azért, és ezért megkapom mindig a magamét, hogy én egy értelmiségi család gyermeke vagyok, rengeteg újságíróval és íróval a családban. Én tényleg abban nőttem fel, hogyha az embernek van gondolata, azt papírra kell vetni. Mert akkor szembesül, vizuálisan is szembesül ezekkel a gondolatokkal, ennek a súlyával és annak a következményeivel, vagy a következtetésekkel. Az, hogy én megírom a gondolataimat, azt szerintem alapvető kötelességem, mint közéleti gondolkodó politikusnak. És ezt várnám másoktól is. Csak egy kis részletkitérő, a Válasz Online, ahol többségében, tehát a Magyar Hangon is jelentek meg, maga a Válasz Online-on, a Magyar Hangon nagyon szívesen lehoznak ilyen típusú dolgokat. A Válasz Online nem szeret politikai publicisztikákat lehozni, kivéve, ha vitaindító. Hát az én publicisztik az egyikre Lendvai Ildikó reagált. Ennyi. Ez nagy baj. Ez nagyon nagy baj. Amikor gondolati hiánnyal vagy intellektuális deficittel vádolják meg a Momentumot, akkor visszakérdezek ugyanezeknél a képviselőknél, hogy mikor írtad le valaha a gondolatodat? Én leírtam. Leírtam. Semmi olyat nem írok le, amivel a Momentum szellemiségbe ne értene egyet. Nem vettem, hogy ennek a közösségnek a szerves tagja.
Ön azt mondja, hogy szerves tagja, én meg biztos vagyok benne, hogyha most kimennénk az utcára, és megkérdeznénk, hogy ki a Momentum vezetője, akkor önt mondanák. És
nem. Azért, mert én vagyok a legismertebb képviselő. Mert én vagyok a legismertebb képviselő a Momentumnak, és van ez a direkt asszociáció, hogy a legismertebb, akkor az első számú vezetője. De én azt gondolom, hogy itt nem nekünk kéne megmagyarázni végre azt, hogy mi különbség van egy pártvezető, vagy egy pártelnök, meg a legismertebb arc között, vagy egy listavezető között.
Jó, de van ambíciója, hogy ön legyen Orbán Viktor kihívója?
Jelenleg nincsen, mert annyira messze vagy.
30-ban, 34-ben.
Annak legyen ambíciója valamikori kihívójává válni Orbán Viktornak, aki mögött egy olyan erős, bizalmon alapuló, hiteles, felelősséget vállalni tudó, az igazságra építő szövetség áll, ami képes kormányt váltani. az én feladatom és kötelességem, és ebből nem, hogy elbújjak, én azt gondolom, hogy tényleg, ha valaki politikára adja a fejét, ellenzéki politikára adja a fejét, annak ez a kötelessége, hogy egy ilyen megszervezésén dolgozzon. Ebbe én 1000%-kal kiveszem a részemet. Teljesen mindennek tartom, hogy milyen címkét ragasztanak közbe a fejemre. Meg kell ezt a szövetséget, ezt az 50 plusz egyet elérő szövetséget építenünk. Ha végre ott tartunk, hogy látjuk, hogy ez a többség, ez a bizalmat építő többség megvan, akkor kell elgondolkozni arra, hogy ki az, aki leginkább egybe tudja tartani ezt a közösséget, az vezesse majd az ellenzéki együttműködés sikerre. Én nagyon-nagyon szívesen átadom bárkinek ennek a felelősségét, aki nagyon szeret szerepelni plakátokon, vagy bárkinek. Ez egy nagyon-nagyon-nagyon nagy felelősség. Nem bújok ki előle, de nem gondolom feltétlenül, hogy ezt csak is kizárólag én tudnám megtenni. Azt viszont tudom, hogy nekem személyes felelősségem elvezetni az ellenzéket odáig, hogy már tényleg az legyen a kérdés, hogy kinek, ki az az egy személy, aki annyira integratív, hogy össze tudja tartani, sikere tudja vinni, majd képes egy sokszínű kormányzást is megvalósítani. Ezért ne felejtjük, hogy a neheze azután kezdődik. Mindenki most nagyon örül a lengyeleknek. Én nagyon féltem őket. A neheze most kezdődik Lengyelországban is. Csak hát Magyarországon olyan fény évekre van, hogy már örülnénk, hogyha siker szikráját látnánk. De ezért meg kell dolgoznunk, és ezt vállalom, ezért én meg fogok dolgozni bármilyen szerepkörben is.
A hosszú távra, most a rövid távra egy kicsit. Ugye Karácsony Gergely azt mondta október 23-án, hogy vállalom, hogy heteken belül létrehozom az ellenzéki pártok budapesti szövetségét a jövő évi önkormányzati választásra. Aztán két hete ugyanebben a székben azt mondta nekem, hogy ez most november végéig megszületik, aztán egy hete Ungár Péter ugyanebben a székben azt mondta, hogy nincsenek is tárgyalások, olyan végképp nincs, hogy egy asztalnál ülne mindenki, lehet, hogy külön-külön megegyezések születnek. Mi van?
Ez nagyon jó kérdés. Én őszintén, én nem veszek részt az önkormányzati tárgyalásokban, még egy okkal több, hogy miért nem én vagyok a pártelnök, tehát hogy a pártelnöknek ebben részt kell venni, és biztos, hogy a Gelencsér Ferenc erre nagyon tudna válaszolni. Én is úgy tudom, hogy nincs összeellenzéki tárgyalás, hanem egyenként beszélgetnek. Szerintem na ez az, amit egyszer már láttunk, és az ellenzéki választók láttak, ez az, amit én úgy neveztem, hogy kidobtak időt az ellenzéki vezetők az ablakon. Nem egymásra kéne beszélgetniük, hanem hát egyértelműen azért már kirajzolódott, hogy hol vannak vitás pontok. Nem kéne megijedni attól, hogy akkor döntsenek az embereket, nem mindig a legokosabb döntés egy tárgyalóasztalnál van, menjünk bele az előválasztásba.
Akkor beszéljünk Zuglóról, mert nyilván Zuglóról van itt elsősorban szó,
ami hát most már... Nem csak, de nem Zugló csak. Számunkra kiemelten fontos.
És
igen.
Ugye újra és újra Zugló az a terület, akár ugye a Hatházi Ákos is így
nézzük meg, mi történt
be.
Zuglóban az elmúlt 30 évben, tehát hogy ez egy, valamiből lett ez a cserebogár.
Ez így van. De közben, és akkor ön emlegette már ezt a Závetsz elemzést, akkor idehozok egy újabb Závetsz elemzést, ami meg ugye azt mondja, hogy Horváth Csabának, a jelenlegi polgármesternek nagyobb esélye van, mint az momentumos alpolgármesterének, Rózsának ahhoz, hogy megnyerjék a kerületet.
Elnézést, én tényleg... Ma reggel a jó kedvemhez nem csak a kisfiam mosolya, hanem ez a cikk is hozzájárult, mert hogy tényleg a szociológusok álma, amikor egy ennyire borzasztó módszertani történettel szembesülnek. Tehát, hogy ez a legolcsóbb politikai spin, amiret én valaha láttam, 600 fős, telefonos, két nap alatt lezajlott tört. Tehát, hogy ez már itt ezersebből vérzik. Aki nekem nem hiszi el, az beszélgessen
más is. Biztos, hogy lesz ilyen medián is, mert engem hívtak.
Tényleg, ráadásul már maga a kérdésfeltevés irányított. De ha tegyük fel, tényleg játszunk el azzal a gondolattal, hogy igazuk van, akkor miért félnek az előválasztástól? Tehát akkor bocsánat, azért szeretném ezt visszahozni, mert számunkra, Momentum szemmel az előválasztás az nem csak arról szól, hogy döntsük el a vitás kérdést. Mi azért szeretjük az előválasztás intézményét, mert az a kampány része. Tehát az egy előrehozott nagyon intenzív kampány, ami minden résztvevőtől elvárja azt, hogy elvégezze az utcai terepmunkát, hogy választók közé menjenek, hogy vitára késztesse őket. Ez soha nem árt. Ez akkor sem árt, hogyha valaki azt elveszíti, hiszen a beágyazottsága, a gondolatisága az tovább megy. Sokkal, egy ilyen térben, ahol nincsen, nem tudják kirakni a politikai ajánlatukat, ott egy előválasztás az egy nagyon fontos intézmény, mi ettől nem félünk. Mi az oka annak, hogy más pártok félnek ettől?
Azt akarom, hogy mi az oka annak, hogy például Karácsony Gergely főpolgármester, aki elvileg a szülő atya az előválasztásnak.
Gyakorlatilag is a szülő atya, én se értem.
Most azt mondja, hogy sokkal több veszélyt rejt magában, mint eredményességet.
Tehát minden politikai vélemény mögött azért vannak politikai motivációk is. Ez, nem kell mindig rosszra gondolni. Karácsony Gergőnek az az érdeke, hogy minél hamarabb meglegyenek ezek a megállapodások, és elindulhasson az ő neve alatti közös kampány. Mindannyiunk érdeke ez amúgy. Csak én azt gondolom, hogy az, hogy milyen áron köttetnek meg ezek a megegyezések, az nem mindegy. És az Karácsony Gergely számára se kéne, hogy mindegy legyen. Mert ugyan a Momentum az egyedüli párt, aki teljesen egyértelműen már kimondta, hogy támogatjuk Karácsony Gergőt, nem lett a bejelentés, nincs ilyen nagy bejelentés, hiszen a Gergő kérte, hogy nagy bejelentés egybe legyen, de az összes többi ellenzéki párttal szemben mi nem gondolkodunk még mindig, hogy indítsunk rá, hanem ki lett mondva, Karácsony Gergőt támogatjuk a továbbra is, hiszen ő már egyszer megnyerte a közös ellenzéki helyi politika, budapesti politikának az egyik szimbóluma, tehát aki most ezt megkérdezi...
Mondhatná Horváth Csaba is, hogy hát ő már egyszer megnyerte.
Tehát, szerintem erről kérdezzük meg a zuglóiakat, hogy mennyire... máshonnan kezdem. Karácsony Gergő megnyert egy előválasztást, majd megnyert egy konkrét, közvetlen választást. Az egyik legnagyobb legitimitással rendelkező ellenzéki politikus ma. Horváth Csaba egy tárgyalóasztaloknál eldöntött helyezéssel nyerte meg a helyi választást, úgyhogy minden párt beállt mögé. Ez nem ugyanaz. És most is azt mondom, legyen előválasztás, és ha megnyeri Horváth Csaba, lesz akkor még gondunk Zuglóba, de ez az majd a zuglóiak előtt, de akkor az lesz a Momentum feladata, hogy verje az asztalt, hogyha olyat lát, hiszen eddig is az volt, Rózsa András ott vált híressé helyben Zuglóban, nem országos nagypolitikában, zuglói politikában, hogy ahol szembe találta magát a szocialista többséggel és a polgármester akaratával, akkor ő ott asztalban tartott. Tehát nem nagyon szerető, mindig verte az asztalt.
De akkor miért nem áll föl az alpolgármesteri székből? Ugye azt vetik ezt... a szemére, hogy ez egy hitelességi kérdés, hogyha azt mondják, hogy Horváth Csabával hitelességi okok miatt nem lehet együttműködni, sőt Horváth Csabának nem lenne szabad újráznia, mert az a zavarosban halászás időszakának a megnyújtása, akkor ebben a munkában miért vesz részt alpolgármesterként Rózsa
Mivel
András?
Tud többet segíteni Rózsa András a helyi lakosoknak? Azzal, ha ott van tűz közelben, és hozzáfér, lát döntéselőkészítéseket, és akár bele is szólhat, sőt, használhatja azt a képességét, hogy megpróbálja legalábbis meggyőzni
ezt
a többieket.
Képviselőként is megtehetné.
Alpolgármesterként más a helyzet. Más a helyzet, szerintem. De én tényleg tanácsom, hogy hívják meg Rózsa András, és el fogja mondani, én ennyire nem vagyok tisztában a zuglói részletkérdésekkel, de tudom jól, hogy Rózsa András soha nem tér ki semmilyen kérdés elől. Tehát mi, minden Momentumos képviselő hajlandó ezekre a kérdésekre válaszolni. Rózsa András nem véletlenül indul el polgármesternek, és Hatházi Ákos nem véletlenül Rózsa András támogatja.
Az elmúlt időszakban, és próbálja nekem megmagyarázni, hogy miért nagyon furcsán alakul a viszonyuk az LMP-vel, és személyesen Ungár Péterrel. Mi történik itt? Mi ez az oda-vissza üzengetés? Az én nem leszek az LMP-vel soha egy listán, majd utána...
Az biztos, hogy Kele János barátomnak is, és kollégámnak nagyon a bögyében van Ungár Péter stílusa. Szerintem kifejezetten szórakoztató a kettőjük párbeszéde ebből a szempontból. Az összes többire meg nem nagyon. Engem egy picit azért, amellett, hogy szórakoztat, el is keserít az, hogy hogyan jutott az ellenzéki politika olyan mélyre, hogy a verseny úgy értelmeznek bizonyos szereplők, hogy ennek érdekében direkt manipulálva, torzítva a valóságot, hazudva másikról, sejtegetésekkel tele a médiába, vagy a közösségi médiába, hogy így lehet itt előnyt kovácsolni. Én azt gondolom, hogy puszta tények mentén is tudunk versenyezni, és nem kell a másikról hazudnunk ahhoz, hogy meg tudjuk mutatni, hogy jobbnak tartjuk magunkat, vagy erősebbnek a pártjainkat. Engem elborzaszt az, hogy ebben a vitában nyilvánvalóan a másik oldalról nagyon sok nemtelen csúsztatás és hazugság van.
Azzal most ne is foglalkozunk, viszont konkrét ügyeket is említett pont itt
Ungár Péter. Mondom, ezek konkrét ügyekre nagyon szívesen ki is fejtem, ami mit gondolok.
Azt mondja Ungár Péter, hogy neki a legfőbb problémája az a tartalom nélküliség, hogy nem igazi ügyekről mélységében és tartalmában vitatkoznak, és mondjuk itt hozta föl példának a GMO-mentességet és az ezzel szembeni momentumos szavazást. Akkor ezt most tegyük tisztában.
Tegyük tisztában.
Mit gondol a GMO-mentességről?
Én nagyon, ezzel mondom, hogy nagyon szeretném azt feltételezni, mert én a legnagyobb jó indulattal tekintek minden ellenzéki politikusra, hiszen alapvetően közös a célunk, hogy itt nem a szakmaiatlanság, hanem a politikai verseny miatti csúsztatások kérdésébe futunk bele. Az, ami a magyar parlamentben történt, az egy európai jogszabály tervezetről való döntés, illetve annak az elítéléséről szóló parlamenti határozat, de majd mindjárt kitérünk, az nem a GMO-ról szólt. Az európai tervezet sem a GMO-ról szól, hanem egy új géntechnológiáról, ami egy génszerkezet, én is belebonyolodom a szakszavakba is, valószínűleg a hallgatók és nézők se fogják tudni. A lényeg az az, hogy ez nem a GMO, hanem gyakorlatilag egy olyan géntechnológia, ami a növény nemesítés szintjén mozog. A GMO ugyanis azt jelenti, hogy egy más növényfajnak a génállományát beleültetik a másikba, és akkor ott génmanipulálnak. Én nem vagyok ennek a szakértője, de így magyaráztak el. Gondolom a zöldek ennél jobban értenek ehhez, ezért remélem, hogy Ungár Péter is tudja, hogy az egyik az két különböző növénynek a génmanipulációja, ez pedig egy génszerkezeti kérdés, ami azt jelenti, hogy ugyanannak a növénynek a szerkezetébe nyúlnak bele, annak érdekében, hogy például ellenállóbbá tegyék azt a növényt a klímaváltozás hatásaitól. Ez az európai tervezet, ez arról szólna, hogy ezt a géntechnológiát kiemelni a GMO szabályozás alól, hiszen ez nem egyenlő a GMO-val. És miután ezt elítélték, ezt szavazta le, az elítélés szavazta le a Momentumnak a Magyarország gyűlési frakciója, és hogy emeli az európai lábat, mi minden olyat megszavazunk, ami felveszi a európai szinten felveszi a harcot a klímaváltozás következményeivel, és ami a leginkább hozzájárul a zöld átálláshoz. Szerintem ezt a hallgatók is érzik, hogy az, hogy egy új géntechnológiai változást, ami az ellenálló képességet erősíti, az azért nem ugyanaz, mint a génmanipuláció abból az értelmében, amikor két össze nem tartozó növényből valami műanyagot gyártunk. És hogy mivel igazolom ezt, a Momentum, Cseh Katalin és én, mondjuk ki név szerint, 2019 óta minden GMO-val kapcsolatos módosítót és tervezetet leszavazott az Európai Parlamentben. Úgyhogy én nagyon-nagyon szeretném kérni az összes LMP-s politikust, hogyha zöld kérdésekről szeretnének vitázni, vagy hogy miért szavaztunk, akkor üljünk le, akár nyíltan, beszéljük meg. De ez már nem az első az elmúlt 4 évben, amikor zöld kérdéssel kapcsolatban egy részletinformációt úgy torzítanak, hogy kifele úgy tűnjön, mint hogyha mi azt mondjuk, hogy zöldülünk, vagy a zöld átállás jegyébe csinálunk valamit, de közben látjátok, mi újjal tudom mutogatni. Legalább szakmailag nézzenek bele, hogy ilyenkor mi történik.
Hogyha június 10-én, jól mondom, június 10-én beszélgetünk, akkor milyen eredménnyel lenne elégedett? Tehát elége a két hely? Csalódott-e, ha egy hely?
Csalódott leszek, ha egy hely. Igen, személy szerint. Hát a minimum célom, hogy hozzuk ugyanazt az eredményt, amit 19-ben, mert azt gondolom, hogy ennek az országnak csak előnyére válik, hogyha Cseh Katalinnal folytathatjuk ezt a munkát. Őszintén azt gondolom, hogy büszkék lehetünk arra munkára, amit elvégeztünk, és a választói visszajelzés is ezt mutatja. Mi éppenséggel azon dolgozunk, hogy megmutathassuk, hogyha két momentumos képviselő ennyi mindent el tud érni, akkor mi lenne, hogy ez a csapat még nagyobb lenne. Nem fogunk visszautasítani 21 helyet sem. Ezt mindig elmondom. Nagyon-nagyon jó képességű momentumos jelöltek vannak, és a következő időszakban mind Eli Győzőt, mind akár Vajda Viktóriát, akit talán kevésbé ismernek országos szinten, ők a harmadik és negyedik helye a listánknak, Győző Szala megyében végzett olyan munkát, amit így tényleg mindenki büszke lehetne arra. Őnek is köze van például ahhoz, hogy Tompos Mártonnak közösen a lenti gumilerakatot felszámolták, és rengeteg olyan helyi zalai ügybe nyúltak bele, amit senki nem mer, mert Narancsvidéken nem csinálunk ilyen dolgokat, ő szembe ment ezzel, és egy nagyon-nagyon fontos agrártudással rendelkezik, amit tudom, hogy néhány ember megmosolyogtat, hogy a körúton túl is van élet a Momentumnak, hát van. Ezt fogja bemutatni majd most Deli Győző, hogy mi mindent tudna ezzel kezdeni az Európai Parlament Magyarország érdekében, vagy Vajda Viktória, aki most jelenleg Gödi önkormányzati képviselő, és mind akut témában, mind ami ott történik, Vajda Viktória munkássága azért az elvitatlanul nagyon fontos, és én azt gondolom, hogy pont zöld kérdésekben nagyon fontos lenne, hogyha ha az ő munkássága európai szinten folytatódhatna. Már csak azért is, mert jelenleg a Momentum rengeteget tesz az akutgyárak körüli kérdéskörben, és én amikor Ungár Péter azt mondja, hogy tartalom nélküliség, most ez egy zárójelesen megjegyzem, hogy másfél évvel ezelőtt még nagyon szerette olvasni a cikkeimet, illetve közben megjelent.
Összevesztek?
Én nem tudom, hogy összevesztünk, én erről nem tudok, sose mondta nekem, ezért mondom, hogy a politikai verseny motivációját vélem ebbe felfedezni, csak nagyon nem tartom helyesnek, hogyha a politikai versenyt hazugságokra alapozzuk, ez is a hazugság kultúrája, de hát nyilván Gyurcsány Ferenc fal zsebéből nehéz ezt máshogy csinálni, de a Holnap Magyarországa terv is megjelent, közben ajánlom figyelmébe, hogy olvasgassa, sőt, nagyon szeretettel várjuk őt is, és bárki mást is a Holnap Magyarországa konferencia sorozatra. Elképesztően jó beszélgetések vannak. Most az utolsó például pont akugyár témában volt, kár, hogy nem volt ott. De én ugyanígy nagyon-nagyon büszke vagyok arra, amit a debreceni csapatunk csinál. Nem csak az, hogy milyen politikai cselekvéseik vannak az akugyárral kapcsolatban, viszont volt a népszavazási kezdeményezés, amit elkasszáltak, most éppen petícióznak. Tudom, hogy sokan azt gondolják, hogy ez baromság, azért nem baromság, mert a polgármesternek még mindig van olyan jogköre, amivel beleszólhatna ebbe a kérdésbe, és a petíció csupán erről szól, hogy drága polgármester úr, éljen már ezzel a jogkörével, és ne falazzon a Fidesznek továbbiakban. Az elmúlt több mint egy éves munkája a debreceni csapatnak odáig juttatta őket, hogy ma jelenleg Debrecenben az ellenzéki választók azt gondolják, hogy a Momentum az egyedüli, aki tesz az akugyár kérdésébe. És ez nagyon fontos, hiszen nekik a mindennapi életük. De épp úgy nagyon fontos munkának érzem az, hogy a helyi civilek, akik akugyárban dolgoznak, azok természetesen szövetségként tekintenek mind a helyi, mind az országos Momentum politikusaira és a pártra, magára ebben.
És ha úgy tűnik, akkor abban nincs is vita, hogy Momentumos jelölt legyen.
Úgy, igen, és, de hát ennek nyilván ebből adódik. És én azt gondolom, hogy ez az igazi ellenzéki együttműködés, ahol a polgármester jelöltje, vagy az önkormányzati jelöltjei az ellenzéknek mindenütt olyanok, akik azért kerültek oda, hiszen megdolgoztak érte. Debrecenben nem ingyen kapta Mándi László ezt a támogatást, hanem azért az elképesztő kőkemi munkért, amit a debreceni csapatunk ott végzett, és végezni is fogunk, és akkor kiegészítem, hogy különböző szinteken mozgunk. Az Európai Környezetvédelmi Hatóság kérdés, amit én kezdeményeztem a bizottságnál, újabb és újabb szintek, mi is erről be fogunk számolni a héten még, dolgozunk, tehát ez mi ha nem a konkrét politikai teljesítmény vagy politizálás, mint ezek? Nem egyszerűen azt mondjuk, hogy az akugyár rossz, zöldebbnek kell lenni, mi teszünk az ellen, hogy ne károsítsák környezetünket, a gyermekeink egészségét. Minden egyes eszközzel. Van, amikor sikere jutunk, van, amikor nem. Újra és újra felállunk és csináljuk, mert ez egy ellenzéki politikusnak a dolga ma Magyarországon.
Donát Anna, köszönöm szépen. Ez volt a Címlap Donát Annával, a Momentum EP listavezetőjével és Benyó Ritával. Viszontlátásra, viszonthallásra.